A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit. Mezei Dánielt hallják, a nap vendége pedig Prinzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke. Szervusz Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm. Én is köszöntöm a hallgatókat.
Pár hónappal ezelőtt beszélgettünk itt a Trend FM-en, és akkor szóba került a szép kártya, és hogy az emberek mennyire és milyen mértékben hol használják. Most itt a műsor elején azt hiszem, hogy rögtön ezt kell szóba hozni, mert az évvégi hajrában karácsony előtt ugye nagyon-nagyon sok munkaadó próbálta jutalmazni a munkavállalókat, és én úgy látom, úgy hallom, én magam is úgy tapasztalom, hogy a szép kártyás jutalmazás karácsonyi meglepetés egyik legbevettebb szokássá vált. Ezt jól látom?
Mi is azt figyeltük meg, hogy az idén két hullámban is megemelkedett a szép kártyákra történő feltöltés a munkáltatók részéről. Az egyik, ez a nyári hónapok voltak, amikor a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően kifejezetten kifizetődő juttatás volt a szép kártya feltöltés. Itt arra lehet visszaemlékezni, hogy a járványveszély helyzet közepette a kormány egyrészt megemelte a szép kártyákra feltölthető keretösszeget 800 ezer forintig munkavállalónként, másrészt pedig eltörölte a munkáltató járulékot, amelynek révén a munkáltatóknak ez egy olcsóbb juttatássá vált, mint hogyha bért adnának. Úgyhogy ennek meg is lett a következménye egy nyári feltöltési hullámban, amelyet aztán utána az emberek költöttek is július-augusztus hónapok folyamán, de még szeptemberben is. Majd most október-novemberben megint azt látjuk, hogy a munkáltatói feltöltés megindult, és olyannyira, hogy november végén a forgalomban lévő 2,1 millió szép kártyán körülbelül 130 milliárd forint felhasználható forrás van.
Ez a pénz, ez jelenleg nem fogy nagy ütemben, ezt gondolom, jól látom.
Így van, sajnos értelemszerűen a járványveszély második hulláma miatt elrendelt rendkívüli intézkedések folytán ugye nem lehet szállodába menni, nem lehet fürdőbe menni, zárva vannak az attrakciók, amelyek elfogadó helyekként működnek, nem lehet étterembe menni, tehát jóformán a házhoz szállítás, az ételrendelésre szűkült a szép kártyán lévő, annak a vendéglátás zsebén lévő forrás felhasználása, úgyhogy azt látjuk, hogy értelemszerűen novemberben teljesen megtorpant a kártyákon lévő forrás felhasználása, és ez nyilván így fog maradni decemberben is. Ha ennek a másik oldalát nézzük, akkor meg azt kell elmondani, hogy az a 130 milliárd forint, ami a szép kártyákon van, az nem vészel, az lényegében bankszámla pénzként működik. Magyarra lefordítva, a kártya birtokosok 2021-ben el fogják tudni költeni, mégpedig azokkal a feltöltésekkel együtt, amiket már 2021-ben ad a munkáltató.
Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy akkor, amikor a korlátozó intézkedések megszűnnek, és elindul az élet újra a normál kerékvágásban, akkor egy hatalmas pénzösszeg szabadul rá a piacra. Nem tudom persze, hogy ez hány vállalkozót fog még érinteni, mert azért ez is egy kérdés, de akit érinteni fog, az gondolom ezt várja.
Így van, a turisztikai szolgáltatók, szálláshelyek, vendéglátóhelyek kevés dolgot tudhatnak ma biztosan, de egyet biztosan tudhatnak, azt, hogy a szép kártyákon lévő 130 milliárd forint, és ami még ehhez hozzájön 2021-ben, 250 milliárd, az előbb-utóbb náluk fog kikötni.
Van arra adat, hogy az emberek, az a 2,1 millió kártya birtokos, aki ilyen összeg felett rendelkezik, hol költik leginkább a szép kártyán lévő pénzt?
Igen, van. Mi folyamatosan vizsgáljuk mind a feltöltések alakulását, mind a költések alakulását, és most már hosszú idő óta megfigyelhető, hogy amikor a munkáltató nyilatkoztatja a dolgozóit, hogy melyik zsebre kérik a feltöltést, akkor a dolgozók általában a vendéglátás zsebre kérik körülbelül a 60-70%-át feltölteni az összegnek. Ennél valamivel kisebb mértékű értelemszerűen a szállás és a szabadidő zseb. Ugye nehéz a pontos elhatárolás, mert amikor szállodában fizetünk, akkor nem csak a szobáért fizetünk, hanem a szállodai vendéglátásért is. Tehát ebben az értelemben nem teljesen egyértelmű a határ a két zseb között, de a felhasználásban is nagyjából ez az arány. Tehát a cépkártyákon lévő pénznek a túlnyomó részét a vendéglátásban használják fel a jogosultak, és a kisebb részét szálláshely szolgáltatása, illetve szabadidő szolgáltatása. Még egy érdekes megfigyelésünk volt az idei évben, a májusi-júniusi kormányzati intézkedéseknek köszönhetően nem az történt, hogy több munkáltató a szépkártya felé fordult, hanem hogy az amúgy is kártyával rendelkező kártyabirtokosok kaptak több forrást a cégektől, amiből az következik, hogy többet tudtak költeni a nyári hónapokban, magasabb minőségű szolgáltatásokat is szépkártyával fizettek, amit adott esetben nem azzal fizettek volna.
Az az adókedvezmény, amiről beszéltünk az elején, az meddig marad így?
Ez 2021. június 30-áig került meghosszabbítása. Tehát ez azt jelenti, hogy azok a munkáltatók, akik akarnak szépkártyát adni, vagy eddig is adtak a szépkártyára feltöltést a munkatársaiknak, ők az év első felében ugyanolyan kedvező feltételekkel tudják ezt megtenni, mint ahogy 2020-ban megtudták.
Fordítunk egyet a képen, ha lehet, az államnak miért éri meg a szépkártya program?
Az eredeti célja is az volt a szépkártyának, és az is maradt végig, hogy a belföldi turisztikai keresletet pörgesse. Szakmai evidencia, hogy a külföldi vendégek is előbb-utóbb azokon a helyeken jelennek meg, hiszen ott alakul ki olyan minőségű szolgáltatás, amit a belföldi turizmus már megalapozott. Tehát azt mondják a szakmabéliek, szállásadók, vendéglátók elsősorban, hogy az egészséges arány az az, hogyha egy vidéki szálláshelyen körülbelül fele-fele arányban vannak az éves forgalmon belül a belföldi és a külföldi vendégek. Ahhoz, hogy a belföldi kereslet tartósan stabil legyen, ahhoz messze menően hozzájárul a szépkártya azáltal, hogy felhasználási kötöttség van. Tehát a szépkártyára töltött pénz valódi pénz, tehát ez nem egy utalvány, hanem bankszámlapénz, azonban csak a jogszabályban egyértelműen meghatározott szolgáltatások igénybevételére lehet fordítani. Viccesen azt szoktuk erre mondani, hogy ha aktuálisan mondjuk az autógumi kereskedők keresletét szeretné a kormány bővíteni, akkor olyan kártyát is ki lehetne bocsájtani, amit semmi másra nem lehet fordítani, csak arra, és akkor az arra lesz költve.
Pincinger Péter a vendégünk, itt a Trend FM-en, a NAV vendége, tehát a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke, és a szépkártyáról kezdtünk beszélgetni azért, mert 2020 év végén, 2021 első felében ez egy aktuális, nagyon fontos téma lesz, és akkor még egyszer csak megerősítésként, ahogy mondtad az elején, tehát ez az intézkedés, ez beváltotta hozzáfűzött reményeket, és a munkaadók, a munkáltatók szívesen nyúlnak ehhez az eszközhöz.
A munkáltatók is szívesen használják ezt az eszközt, illetve a munkavállalóknak is kedvező. Nyilván annyiban most picit ki kell várniuk, hogy pénzük ugyan gyűlik a szépkártyán, de aktuálisan ezt nem, vagy csak nehezebben tudják felhasználni. Nincs viszont semmi baj, mert 2021-ben is felhasználhatják.
Még egyre több helyen lehet látni, például vállalati menzán, vagy olyan helyeken, ahol még lehet étkeztetni a szabályozások alapján, hogy van szépkártya elfogadás, tehát ott például lehet költeni a pénzt, igaz nem olyan mértékben, mint hogyha az ember négy csillagos szállodában lenne.
Igen.
Maga a Turisztikai Szövetség Alapítvány milyen célkitűzésekkel, hát most azt nem mondjuk, hogy alapult, inkább mondjuk azt, hogy dolgozik jelenleg.
Magyar Turisztikai Szövetség 11 komoly turisztikai szakmai szervezetnek az összefogásával jött létre, és ehhez azóta további 38 csatlakozott. Tehát azt lehet mondani, hogy ma gyakorlatilag nincsen olyan turisztikai szakmai szövetség, amelyik nem tartozik ennek a szövetségek szövetségének a kötelékébe.
Ez egy elismerés.
És úgy gondolom, hogy igen. És ennek valószínűleg az az oka, hogy a szövetség szakmai célokkal jött létre. Nem arra gondoltunk, hogy létrehozzuk a 41. lobby szövetséget, hanem azt, hogy olyan szakmai szolgáltatásokat fogunk elindítani, amelyeket a többi szakmai szövetség külön-külön önállóan az elmúlt években, vagy az elmúlt egy-két évtizedben valamilyen okból nem indított el. Vagy méretgazdaságossági okokból, vagy egyszerűen az együttműködés hiányából, vagy valami hasonló okból adódva. Ezek a szolgáltatások, amelyeket mi elindítottunk, létrehoztunk, ezek olyanok, amelyek mindegyik szakmai szövetségnek és azok minden tagjának a számára hasznosak. Ezek részben kommunikációs szolgáltatások, turisztikai szakmai média működtetése, részben szemléletformáló oktatási képzési projektek, részben belföldi keresletet élénkítő kampányok, marketing aktivitások, illetve legújabban foglalkozunk olyan digitális szolgáltatásoknak a tervezésével, amelyekből aztán majd fejlesztések lesznek, és amelyek szintén a piac, a szakma számára nyújtanak szolgáltatásokat, állásközvetítő portálra, online szolgáltatói piactérre, e-learning platformra, ilyesmikre kell gondolni.
A szemléletformálás, amit említettél, az kikre vonatkozik, a fogyasztókra, vagy azokra, akik értékesíteni szeretnék a termékeiket?
Rendkívül fontos kérdés mindenkire. A Nemzeti Turizmus Fejlesztési Stratégia alapgondolata, hogy a magyar turizmusban óriási tartalék van, sokkal több van benne, mint amennyi ebből a vállalkozásoknak az üzleti eredményein meglátszik, és az egyik nagyon fontos feladat, hogy a turisztikai szolgáltatók, a vállalkozók attitűdjét, hozzáállását formáljuk annak érdekében, hogy ők egy picit hatékonyabban dolgozzanak, mint korábban. Ugyanakkor nem csak a szolgáltatóknak a hozzáállása izgalmas, hanem a helybeli lakosságé, aki adott esetben nem turisztikai szolgáltató, de mégis annak a környezetnek, ahova a vendég érkezik, annak a része. Én szoktuk mondani, hogy mindenki Magyarország turisztikai nagykövete, akitől bármelyik vendég kérdez valamit. És végül a harmadik, talán ez furcsán hangzik, de a vendégek is időnként, vendégekre is ráfér időnként a szemléletformálás, hogyan viselkedjenek, amikor egy adott környezetben vendégként, turistaként megjelennek, illetve hogyan legyenek felelős turisták. Tehát ebben az értelemben azt mondjuk, hogy a szemléletformáló programok, a szemléletformáló tevékenységek, azok kiterjednek a vállalkozókra, a lakosságra, és természetesen amennyiben hozzáférünk a vendéghez, a vendégre is.
És van is érdeklődés a kisebb panziókat működtető vállalkozásoktól, hotelektől, lehet ugye a kicsitől a nagyig terjedni. Nem tudom, hogy talán inkább a középvállalkozásoknak van itt igazán keresni valójuk ezen a területen, nem?
A szemléletformáló programok iránt részben van kereslet magától, részben azért vannak rá eszközeink, hogy betereljünk sok mindenkit ezekbe az utcákba. Számos fejlesztési projekt, számos fejlesztési program eleve csak úgy tud megvalósulni, hogyha annak kötelezően része valamilyen szemléletformálás is. Ma körülbelül 25 olyan attrakciófejlesztési projekt fut országszerte, amelyhez kapcsolódik kötelezően a szemléletformáló program, illetve zajlik 11 olyan fejlesztési projekt, amelyek a térségi desztinációk márka pozícióit kell, hogy meghatározzák. Ezekben is vannak ilyenek. És vannak olyan programok is, amiket mi magunk a saját felületeinken teszünk hozzáférhetővé. Kivétel nélkül ingyenesek ezek. És a szolgáltatókon vagy a vállalkozókon múlik, hogy ezeket önálló tanulás formájában a magukévá teszik-e vagy nem. Most a COVID kapcsán egy picit speciális helyzet állt elő, mert most itt a programoknak a tematikájával odafordultunk a válságmenedzsment, az üzleti reziliencia, a hatékony sales és hasonló témák irányába, amik mind-mind az újrakezdésben próbálják a vállalkozókat segíteni. Azt reméljük, hogy nem sokára visszafordulhatunk majd a hagyományos témák felé. Itt az együttműködés fejlesztéstől elkezdve a keresztpromóción keresztül a hatékony vezetésig nagyon sok minden elképzelhető, amelyek mind nem érik el a felnőtt képzés vagy az iskolarendszerű képzésnek a szisztematikusságát, hanem inkább figyelemfelkeltő, attitűdformáló és sok esetben egyébként élményszerű programok.
Van olyan térkép, van olyan értékelés, amely a magyarországi régiókat mondjuk a turizmus színvonalát tekintve egy listán elhelyezi, mondjuk 1-10-ig, most leegyszerűsítve fogalmazok direkt. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy Balaton felvidék, akkor ott az 9-es, hogyha azt mondjuk, nem akarok bántót mondani, azt mondjuk, hogy X, akkor az csak 4-es, és ott, hogy ott inkább kellene fejleszteni. Tehát van egy ilyen program mondjuk?
Egy ilyen értékelést, egy abszolút rangsor nincs. Egy olyan módszertan viszont létezik, amely alapján a kiemelt fejlesztési térségek 11 térségi desztináció kerülésre került.
Ezt és el lehet mondani, hogy még ez a 11, hogyha most így hirtelen el kell, ez nehéz.
Ez egy kormányhatározatban van felsorolva, és Szigetköztől, a Balatonon keresztül, a Grand Budapesten át, a Debrecen-Hortobágy, Tiszató, Gyulabékés Csaba, most nem tudom pontosan felsorolni a 11-et, amelyeknél a desztináción belül került kialakításra egy szempontrendszer. Az egyes attrakciók, az egyes vonzerők mennyiben relevánsak egyáltalán turisztikailag. Ha releváns turisztikailag, akkor kínálatot színesítő, vagy meghatározó, vagy országosan top vonzerőt képvisel. És ezek határozzák meg aztán a fejlesztési irányokat, hogy mi az, ami erősítendő, és mi az, ami bizonyos értelemben nem éri meg a ráfordítást.
Pincinger Péter a vendégünk, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke, és a szemléletformálásról beszélgettünk most hosszabban. A médiának, akár ennek a médiumnak, ez egy rádió, mi a szerepe a szemléletformálásban?
Nyilván a szemléletformálás célja minél többekhez eljutni, és minél többféle formában közvetíteni ugyanazt a néhány üzenetet. Ebben a tekintetben az egyik leghálásabb téma az a fiatal korosztályok vagy a gyerekek. Ugye minél fiatalabb valaki, annál könnyebb alakítani a gondolkodását, a bármihez való hozzáállását. Ebben a tekintetben szerintem az egyik legizgalmasabb program, amiben a mi szövetségünk is részt vesz, ez a Kajla kampány. Kajla a kis vizslakölyök, aki egy családnak a kutyája, és ezzel a családdal mindenféle kirándulások közben mindenféle kalandok történnek, vagy a családdal, vagy a kutyával, vagy mindannyiukkal, vagy az a kaland lényege, hogy keresik a kutyát, és a kutya keresése közben játékos formában megismerkednek a térséggel és a desztinációkkal, vagy éppen Kajla segítségével papírmakettet hajtogatnak a gyerekek otthon a megnézett látványosságokról. Ha így nézzük, akkor a Kajla kampány, a Kajla projekt az egy szerintem egy mintaértékű projekt, ami mindenféle hagyományos médiaeszközökkel operálva, és ugyanakkor nagyon kedves, nagyon szerethető, nagyon élményszerű formában vonja be a gyerekeket, és a gyerekeken kívül a család többi tagját az országjárásba.
És a gyerekeket mi motiválja, hogy ebben a programban részt vegyenek?
A gyerekekben van egy eredendő természetes kíváncsiság.
Jó esetben.
Én úgy tapasztaltam a sajátjaimnál. Azt kell, hogy mondjam, hogy jóformán lehetetlenné tettük azt, hogy ne találkozzanak a gyerekek Kajlával. Amikor 2 évvel ezelőtt a program indult, és a tanév záró június 15-e előtti napokban 400 000 alsó tagozatos kisdiák megkapta a pecsétgyűjtő füzetét, amit úgy hívunk, hogy Kajla útlevél. Tehát úgy mentek haza a gyerekek az iskolából a nyári vakációra, hogy mindegyiknek a hátizsákjában ott volt a Kajla útlevél, és hogyha a szüleik megnézték a kajla.hu-t, vagy letöltötték a Kajla applikációt, akkor már is kapták az ajánlatokat arra vonatkozóan, hogy mit érdemes megnézni, hova érdemes elmenni. Ráadásul ezt megtehették 0 forintos vonatjeggyel, ráadásul ott kaphattak a szolgáltatók által felajánlott kedvezményt, vagy ingyenes szolgáltatásokat, ráadásul ott kitölthettek Kajlás képeslapot, amit a posta ingyen kézbesítetett. A Kajla a Kajla segítségével történő országjárást jóformán nem tudták elkerülni a gyerekek és a családjaik, azóta pedig ennek a programnak most már a negyedik üteménél tartunk, most éppen úgy néz ki, hogy kilépünk az államhatárokon túlra is.
Innen fogjuk folytatni hamarosan a beszélgetést, Pincinger Péter a nap vendégét, a Trend FM-en hírek, és utána folytatódik a beszélgetés.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.